kilométer között, tehát egy 3 kilométeres sávban felhőszakadás miatt csak 30-40 méterig lehet ellátni. Körültekintően vezessenek.
Következnek a Klubrádió hírei.
4:01, jó napot kívánok, a Klubrádió híreivel Gábor Évát hallják. Székely Tamás új egészségügyi miniszter szerint az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény visszavonása önmagában számos kérdésen nem ad választ, és szabályozatlanul hagyhatja az egészségügy egyes területeit. A tárcavezető erről újságíróknak beszélt a parlamentben. A minisztertől azt kérdezték, mi az álláspontja arról, hogy szocialista források szerint várhatóan nem lesz új egészségbiztosítási törvény, sőt, a már elfogadott jogszabályt is visszavonják, illetve hogy a Fidesz is a törvény visszavonására szólította fel a kormányt. A kora délutáni órákban esküdtett tárcavezető azt mondta, egyelőre még nincs álláspontja, szerinte a legmegfelelőbb megoldást kellene megtalálni, mert önmagában a törvény visszavonása számos kérdésre nem ad választ. A Magyar Tanárok Egyesülete szerint kitűnőek voltak az idei magyar írásbeli érettségi tételek, mondta a szervezet elnöke. Arató László kiválónak nevezte a középszintű szövegértési feladatot, amely Nádasdy Ádámnak a Minden Tudása Egyetemén tartott egyik előadásához kapcsolódott. Hozzátette, kicsit talán hosszúnak látszik a szöveg, de a gyerekek azt mondták, hogy megbirkóztak vele. A szervezet elnöke szerint ugyanakkor probléma, hogy a gyakorlati írásbeliséggel kapcsolatos feladat emelt szinten jelent meg, és nem középszinten. Úgy vélte, az idei feladat is kifejezetten középszintű és nem szakfeladat volt. Arató László gondot látott a középszintű szóbeli tételeknél is, azok szerinte túlzottan szerzőcentrikusak, régi módiak és nem tematikusak. Csökkenteni 10%-ponttal a távfűtés díjának áfáját Hagyó Miklós szocialista főpolgármester helyettes, ezért levélben fordult fővárosi és országgyűlési képviselő párttársaihoz. A közlemény szerint a kezdeményezés lényege, hogy a távfűtés számára elérjék a teljes versenyképességet. Pichler Ferenc, a pénzügyminisztérium sajtófőnöke erre reagálva elmondta, a főváros javaslata nem felel meg az uniós irányelveknek, hiszen nem lehet egy országban háromféle áfakulcs. Jelenleg 20% az általános és 5% a kedvezményes kulcs. Az ENSZ főtitkárhelyettese szerint továbbra is kérdéses Koszovó státusa. A Világszervezet békefenntartó misszióért felelős helyettese Belgrádban azt mondta, hogy máig érvényben van az ENSZ BT 1244-es határozata, amelyben szó sem esik Koszovó függetlenségéről. A politikus, akiről nemzetközi médiumok úgy írnak, mint az ENSZ leendő koszovói megbízottjáról, a belgrádi vezetéssel együtt megtalálandó megoldást sürgetett a Szerbiától, nemzetközi segédlettel gyakorlatilag már elszakadt tartományügyében. Azért van erre szükség, hogy Koszovóban fennmaradjon a béke, mondta a belgrádi sajtó tudósításai szerint azután, hogy megbeszélést folytatott Vojislav Koštunica szerb miniszterelnökkel. 4 magyar is futott az olimpiai lánggal. Kínában Halász Judit színművész, Barabás Éva műsorvezető, valamint Lakatos Katalin és Kovács István tehetett meg 300-300 métert Hajnan szigetén a fáklyával. A mai napon összesen 208-an futhattak a lánggal, útjukat több ezren kísérték. A fáklyaváltó május 4-én érkezett Kínába, a pekingi játékok augusztus 8-án kezdődnek. Végül az időjárásról, a délután hátralevő részében országszerte borús idő lesz, gyakori záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet reggel 8 fok körül alakul, vasárnapig változóan napos, néha felhős időre van kilátás. Délutánonként foltokban zivatarokkal, szombattól melegszik a levegő. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig Kuti László, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnöke, valamint Hargitai Gábor, az oktatás és kulturális tárca tudománypolitikai főosztályának vezetője, és mielőtt kitérnénk a kutatók európai kartájára, mert hogy erről is szeretnénk a mai műsorban beszélni, én önökbe folytattam a szót, milyen további előnyöket várnak a kutatás fejlesztéstől. Uraim, mert itt, hogy a hallgatóknak mondom, volt egy kis egymásra mutogatás, hogy ki kezdje, Kuti László.
Folytatom, hiszen már elkezdtük korábban. Szóval egy nagyon fontos jelentőséggel, vagy szerepe van még a tudományért felelős miniszternek. Mint mondtam, ugye gazdája van ennek a területnek, és lehetőség nyílik, hogy a jelenleginél sokkal jobban, sokkal mélyebben, sokkal szélesebben használja az állam azt a rendszert, ami arra hivatott, hogy tudományos kutatásokat végezzen. A kutatóintézeteket, az egyetemeket, a kutatókat.
Most nem használja?
Ezek állami intézetek. Nem használja úgy, ahogy kellene. Olvashatunk az újságban időnként, hogy mindenféle gyanús pénzek mentek el, állítólag ilyen meg olyan cégeknél kutatást kértek meg. Egyébként itt vannak ezek az intézetek, az államnak az intézetei, független intézmények. Meg kell bízni őket. Nyilvánvalóan garantálni kell, hogy a feltételeket, hogy el tudják végezni ezeket a kutatásokat, de ezek még mindig kisebbek ezek a pénzek, mint mikor villával hányok ki az ablakon, és az eredmény meglehetősen kétes, hiszen ezeket az intézményeket ezért hozták létre. Ez a feladatuk. Ezért élnek, ebbe dolgoznak, és egyébként ez összefügg az Európai Kutatói Chartával, hiszen pontosan ezt célozza a charta is, hogy majd ebbe az irányba menjek az országok, használják a saját intézményeket. Tehát sokkal jobban, sokkal mélyebben, sokkal alkalmasabban kell ezt csinálni. Néhány ország ezt sokkal jobban csinálja.
Én ezt alá tudom támasztani. Úgy fogalmaznék, hogy az igazgatás nem használja ki azokat a szellemi kapacitásokat, amelyek a magyar kutatói szférában jelen vannak. És még egy harmadikat hadd említsek meg. Miért örvendetes fejlemény a tárca a terület képviselet a kormányban. Sokat beszélünk erről, legyen tisztviselői mondat. Koncentrálhatók a pénzek. Ebben az államban kevés a kutatásra fordítható pénz. Abszolút mértékben és értékben kevés. Annak a kevésnek a jó felhasználása, összehangolt felhasználása, a különböző helyen deponált, különböző célokra félretett pénzek céljainak és eljárásrendjének a rendszerezés, és ez, pénzt ment meg, sok pénzt a közpénzekből arra, hogy minél eredményesebben használhassuk a hazai kutatói kapacitásokat. Tudnám folytatni a sort, és meggyőződésem.
De beszéljünk a Kutatók Európai Chartájáról is, igen, hogy Magyarország számára ez mit jelenthet, milyen pozitív változásokat, esetleg csak mondjuk az agyelszívás, kevesebben keresik külföldön a jövőjüket fiatal kutatóként. Ez lehet az eredménye?
Hadd mondjam el, hogy akit a téma régebben, vagy mélyebben érdekel, az a Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal honlapján hozzáfér a kárta hiteles magyar nyelvű fordításához. Én magam is letöltöttem, kinyomtattam, elővettem, elismételtem. Azt is megnéztem, hogy mindeddig 9, azaz 9 magyar intézmény írta alá. És most joggal kérdezi meg, hogy vajon miért? Hát nem
mert
akarunk.
Mert több éve eltelt.
Így van, hát ez 2005-ben született. Hát most már teljes jogú tagok vagyunk 2005-ben, mikor ezt meghirdették, még nem voltunk. És vajon miért nincs több aláírója ennek a kártának? Magam is ezen gondolkoztam, és meg kell, hogy mondjam,
mire jutott?
Hogy arra jutottam, hogy amit a kutatók személyes kötelezettségeként a kárta előír vagy ajánl, azt minden magyar kutató, és az én szóhasználatomban ez az egyetemi felsőoktatási oktatókat is jelenti minden esetben, nyugodt szívvel aláírhatja. Tehát azt a követelményrendszert, azt teljesíteni képes és tudja, és hajlandó. Apróbb ismereti hiányokra azért én szeretnék utalni, hiszen az a charta azt is mondja, hogy a kutatónak ismernie kell a területére vonatkozó nemzeti célokat, szabályozásokat. Na, itt ezen a részen azt hiszem vannak pótolnivalók. De ezek pótolhatók, hiszen csupa nyilvános dologról van szó. És egy kutatónak igazán nem sokból áll, az a munkája lényege, hogy az irodalomból könnyedén és gyorsan tájékozódni tudjon, itt valódi írástudó emberekről beszélünk. De sokkal nagyobb gondok vannak munkáltatói oldalon. Tehát, és én a legszívesebben szó szerint idézném, de megbecsült, tisztességes bért biztosítani, aláírni azt, hogy ezt tudom vonzó, így hangzik, vonzó ez a kifejezés van benne, Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem igaz. A mai kutatói bérek nem vonzóak Magyarországon. Ezzel aztán összefügg egy másik dolog, és akkor nem szívom el a levegőt Kuti úr elől, az az, hogy kérem szépen, hát itt a karta elérje a szabad mobilitást. A bármikor, bárhova csereszabatos jövő menő kutatót.
Na de jön-e ide?
A magyar szempontból nem egy kedvező fejlemény. Tehát, hogy jönne ide, azt kevésbé jön, mint azt tudjuk, hogy inkább megy.
Igen.
És hogy még azt is tudjuk, hogy aki ment, abból is egy kevesebb jön csak haza. Tehát magyarul mi ebben az esetben, ugye ez azt szokták, úgy szokták mondani, az EU viszonylatában nettó befizetők lennénk, tehát magyarul attól tartok, hogy a karta teljes aláírása oda vezetne, hogyha egyéb követelményeket teljesítünk is, akkor is innen eláramlanak a kutatók, mert nem tudunk olyan környezetet, finanszírozási előmeneteli és karrier lehetőségeket, és hadd ne menjek most a részletekbe, nem tartom véletlennek, hogy ezt 9 intézmény vállalta.
Többnyire egyetemek, főiskolák és egy kutatási kutatóközpont. Mit lehet tenni?
Hargitai Gábor elmondta azt, amit nekem kellett volna elmondanom, hogy miért nem írják alá az intézetek, vagy miért nem merik, vagy miért nem akarják aláírni, pedig mi próbáljuk őket ösztönözni, győzködni, hogy hát ez nagyon fontos, hogy alá kellene írni, de a körülmények érthetők. Addig, amíg ilyen bérek vannak, amíg ilyen feltételek vannak, amíg kutatóintézetek a költségvetési támogatásuk töredékét kapják meg támogatásként, és majdnem azt kell mondani, hogy napi megélhetésért kell megküzdeni az intézményrendszernek, amely biztosítaná feltételeket, hogy lehessen kutatni, addig nagyon nehéz egy ilyen kartát aláírni. Én meg kell mondjam, a legkevésbé a mobilitástól félnék. Ez ugye a
Jönnének hozzánk, ön szerint?
Persze. A középkor óta ez világos és egyértelmű dolog, hogy aki valamit tud, vagy tanulni akar, az vándorol, külföldre megy, a célegényekkel kezdem. Kutató ugyanaz, benne, szívesen máshová, más tapasztalatok, más, főleg a fiatalok, más vezetőkkel is megismerkedni, és akkor így épülne föl. Saját tapasztalatom. Jönnének hozzánk, hát az én osztályomon egy évig dolgozott egy svájci fiatalember, aki otthon nem tudott elhelyezkedni, és örült, hogy Magyarországon kapott egy alapítvány, támogatta, kapott egy kutatási lehetőséget, nagyon jó munkát végzett, belépült egy kutatási irányunkba, és szívesen maradt volna, csak hát ő az alapítványtól akkora pénzt kapta, itt az itteni fizetésekkel nem lehetett itt tartani őket, tehát itt van probléma, de máshol is. Tehát ahogy innen mennének el, így állítom, hogy az unió területéről, de akár az unión kívül is, nagyon sokan jönnének ide, vannak erre tapasztalatok. A feltételeket kell biztosítani hozzá, hogy megérje, hogy ide jöjjenek, és nem pánikolni, most innen elmennek. Mert elmegy azért egy része visszajön, de mindenféleképp a szakmán belül marad.
Beszéljünk a jövő évről, mert hogy 2009 a kreativitás és az innováció európai éve lesz. Mit tudunk mi magyarok ehhez hozzátenni? Hargitai úr?
Rengeteget. Hát ugye nemzeti tudatunknak a része az, hogy mi tehetséges, ötlet, gazdag és eredeti gondolatokat nagy számban termelő nép vagyunk. Ezt miért nem mondjuk így hangosan, hiszen Nobel-díjasaink száma, stb. Nagyon sok mindenben tudjuk ezt bizonyítani. A tehetség persze más típusú tehetséget is jelent, művészeti és így tovább, de most nem a részletekbe szeretnék belemenni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy készülődik egy olyan tehetségprogram, amelyik kora kisgyermekkortól, gyakorlatilag óvodástól kezdődően segít felderíteni a korán megmutatkozó tehetséget. Na, ilyen programunk számos van, most jön a Novum, és segít végigkísérni őt a pályára állítás útján. Tehát ennek a tehetség nem csupán a felfedezés, nem csak a szűrés, nem csak a kiválasztás, és kézről kézre adás, hanem ne vesszen el az addig befektetett pedagógusi és más oktatói energiák. És hát a köz tehervállalása, mert azért túl a közvetlen képzőkön mögötte ott áll a finanszírozás is, hogy ne vesszenek el ezek a tehetségek, hogy kibontakozhassanak, hogy itthon aztán munkához is jussanak. nagyon sok, én naponta találkozom azzal, hogy posztdoktorok, tehát már tudományos fokozattal rendelkező emberek még mindig nem találnak állást. Nem tudnak elhelyezkedni. Ezt nem azt mondom, hogy ez tömegesen van, de vannak egyesek közülük, akikre sajnos nincs a munkaerőpiacon, nincs igény az ő tudásukra, és kényszer, mondhatnám majdnem úgy, hogy emigrálni kényszerül, vagy pedig hosszú-hosszú ideig állami pelenkával és ösztöndíjakkal tartjuk őket.
Egy fél percünk van csak, úgyhogy arra kérem, hogy gyorsan foglalja.
Annyit tennék mindenhez hozzá, hogyha ez a pályaraállítás után még folytatódna a dolog, hogy lehetőséget kapna, hogy tényleg a tehetséget, mert nagyon sokat befektettünk, ott kifejezés és eredményeket érjen el. Ha feltételek meglennének, intézetek, egyetemek, bármilyen intézmény, akkor nagyon jó dolog lenne, és akkor egészen működne a rendszer.
Uraim, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a mai beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Klubrádió. Tények, vélemények. Közlekedési hírek.
Mityutól tudjuk, hogy a fővárosban kamion személyautóval karambolozott az Árpád hídon a Lépfürdő utcánál a Buda felé vezető oldal külső sávjában. Balesetnél helyszínenek a Szent István körúton és a Hegedűs Gyula utcánál. Itt a Margit híd felé haladók belső sávjában történt egy motoros gázolás, szintén dugó alakult ki a Margit híd irányában, ugyanis csak egy sáv járható. Az 51-es főúton Dunaharasztinál útépítők dolgoznak, feltorlódott a forgalom, a munka miatt kialakult kocsisor vége az M0-as autóúton van valahol, ott is torlódást okoz. Az M7-esen a 32-es és 35-ös kilométer között egy 3 kilométeres sávban felhőszakadás miatt csak 30-40 méterig lehet ellátni.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
A dráma egy budai vendéglőben játszódik, a fővárosi Japik, a felső 10 000 magabiztosnak látszó ifjú képviselői és néhány összetört szívű nincs telen részvételével. Az Asztali zene című darabjával idén Térei János nyerte az Egon irodalmi díjat. A Dobszerda eheti vendége saját szavai szerint azt a végtelenül kiábrándító közéletet szeretné bemutatni, amely Magyarországot jellemzi az elmúlt évtizedekben. A verses regényeiről elhíresült szerzővel, Térei Jánossal várja tehát a Dobszerda hallgatói, a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
A műsort a Budapest Autófinanszírozási ZRT támogatja.
Lényegre törő kérdések és válaszok a Dobszerda című műsorban, amelyet a Lényegre törő pénzintézet a Budapest Bank Nyrt. Támogat.
Reklám. Dollár, jen, euro, frank és az OTP banknál jó feltételekkel vehető igénybe. 6 betű. Mi az? Á, tudom! Deviza! Deviza!
Az OTP-nél egy deviza hitelek akár 12,5 millió euróig, kiemelkedő fix deviza betéti hozamok rugalmas lekötéssel, sőt, kedvező külkereskedelmi fizetések cégeknek, önkormányzatoknak. Hát igen, a megoldás mindig deviza.
Közkívánatra május 9-től újraindul a világhírű pszichológus Fedmár András nagy sikerű kurzusa, a Nők iskolája. Önbecsülésről, érvényesülésről, krízisekről, szerelemről. A Nők iskolájában nem tanítanak semmit, mégis többet lehet tanulni, mint bárhol. Már lehet jelentkezni a Fedmár Intézet honlapján.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Idén is világszerte megünnepelték május 1-jét, a munka ünnepét. Itthon a fiatalok máshol és másként ünnepeltek. Ezúttal a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség és a Friedrich Ebert Alapítvány gondolta úgy, hogy ma már nem a hagyományos módon kell megszólítani az ifjúságot. Erről már beszéltünk a múlt heti műsorban, de most akkor megnézzük, hogy hogyan sikerült. A stúdióban Németh Edit, a Friedrich Ebert Alapítvány munkaügyi kapcsolatok projektmenedzsere. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt van
a hallgató.
Bocsánat, és itt van Kovács Balázs, a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség elnöke. Jó napot!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Beszéltünk az előkészületekről a múlt héten, akkor nem volt itt velünk. Körülbelül 8000 fiatalt vártak akkor a szakszervezeti mai állis éjjelére. Érdeklődők voltak a fiatalok?
Igen, érdeklődők voltak, de sajnos nem volt szerencsénk a lévén, hogy május 1-je a 4 napos ünnep első napja volt, és aki tehette, az elment a városból, és ez rányomta a rendezvényünkre és a bélyegét, de aki ott volt, az nagyon jól érezte magát, lévén a programok, amiket szerveztünk, azok jól sikerültek, és elég sok érdeklődő volt, nem annyi, amennyit vártunk, de nem panaszkodom.
Tehát nem feltétlenül mindig a mennyiség, hanem a minőség a fontos. A szórakozás, a zene mellett komoly témákkal is várták a fiatalokat. De akik bulizni érdeklődtek, azok mennyire voltak fogékonyak akár a szakszervezeti élet, a munkajog vagy a munkavédelem iránt?
Mindenképpen azt mutatták, hogy érdeklődőek és fogékonyak, tehát a kvíz műsorban, vagy a Totó szakszervezeti Totóban nagyon érdeklődőek voltak, végigcsinálták, együtt játszottak velünk, együtt okoskodtak velünk, és a hangulat viszont nagyon jó volt.
Ebből a szakszervezeti Totóból, vagy ezekből a Totókból mit derült egyébként ki? Mi az, amiben még kell a fiatalokat egy picit tovább képezni, mi az, ami érdekli őket, mi az, amivel nem szívesen foglalkoznak?
Hát abból, ezekből a Totókból kiderült, amit eddig is úgy többé-kevésbé sejtettünk, vagy tudtunk, hogy eléggé hiányosak az ismereteik a fiataloknak a munkajogi ismeretekkel kapcsolatban, de azért voltak olyanok, akiknek ez ment. És hát a rendezvénnyel kapcsolatban még egy dolgot mondanék, hogy nem tudom, múlt héten erről esett szó, hogy csináltunk egy plakátkiállítást is, egy május elsői plakátkiállítást, na annak idén is nagyon nagy sikere volt.
Mit láthattak ott az érdeklődők? Miről szólt ez?
1946-tól napjainkig közel 80 május elsői plakát volt, 23 országból gyűjtöttük össze ezeket a plakátokat, és olyanok voltak, mint Nicaragua, El Salvador, Mozambik, az egykori Szovjetunió, vagy NDK, vagy Csehszlovákia, és tényleg ilyen kuriózumok voltak, és voltak nemzetközi vendégek is, egy angol fiatal srácot vezettem körbe, illetve a Helsinki város kulturális menedzsere is eljött, és mint szervezőt engem is meginterjú volt, és érdekelték a tapasztalataink, és őt körbevezettem, és neki is nagyon tetszett, és mondta, hogy egy ilyet, ezeket a tapasztalatokat hazaviszi, és ő is majd Helsinkiben valami hasonlót akar majd megvalósítani, mert nagyon tetszett neki.
Mit tanulhattak a fiatalok ezen az éjszakán?
Hát mindenképpen a szakszervezeti életről, és ennek az életérzéséről szerintem pozitív benyomást kaphattak.
Mert hogy egy picit idegenkednek ettől a fiatalok, hogy sok fiatal inkább így fogalmaznék, nem ismerik, nem értik, nem tudják, hogy mi ennek a jelentősége.
Nem, feltétlenül inkább az, hogy bizonytalanok. Tehát a kérdéseknél is egyértelműen megmutatkozott, hogy én ugye a küzdőtérben vagy nézőtérben voltam, és elvegyülve a többi fiatal között, és hallottam, hogy ők ugyanúgy tudják, csak éppen nem mernek, vagy bizonytalanok felvállalni azt, hogy felmenjenek a színpadra, de mint említettük, a célunk nem is az volt, hogy most hosszasan sorolgassuk a munkavilágát érintő összes kérdést és a szakszervezeti mi voltnak a lényegét, hanem hogy egy benyomást kapjanak erről a közösségi szellemről, erről a közösségi életről, és az, hogy az érdekvédelemnek létezik egy ilyen formája és egy lehetőséget nyitottunk meg előttük, és reméljük, hogy a jövőben ez megmarad bennük, és ha olyan helyzetbe kerülnek, akkor a bajban nem maradnak egyedül, hanem tudják, hogy a szakszervezethez fordulhatnak.
Egyébként elégedett az alapítvány a fiatalok aktivitásával? Vagy ezen a téren azért még van mit tenniük?
Mindenképpen van mit tenni, és ezt a múltkori műsorban is hangsúlyoztam, hogy ezzel nem lehet leállni. A rendezvényeinken, illetve ugye a szakszervezetifisági szövetségek közös rendezvényeinken a szakszervezeti fiatalok aktivitásával nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, és ez csak azt mutatja, hogy ebbe még több erőt, energiát, időt kell fektetni, mert megéri.
Egyébként változott az elmúlt években a fiatalok érdeklődése az érdekvédelmi szervezetek a szakszervezet iránt?
Én úgy gondolom, hogy igenis pozitív irányban. Én most ugye még a rendezvény előtt a majális alkalmával jártam a ligetet, és elég sok mindenkivel sikerült beszélnem, és a beszélgetésekből az derült ki nekem, hogy a fiatalok egyre inkább érdeklődnek a szakszervezetek iránt, és hát a szakszervezet mozgalom iránt. Azt meglátták az elmúlt időszakban, azért volt jó néhány sztrájk, megmozdulás, rengeteget hallhattunk ilyen-olyan dolgok, ügyek mentén a szakszervezetekről, sztrájkról, egyebekről, és ez felkeltette a fiatalok érdeklődését, és én úgy gondolom, hogy elindulhat egy folyamat, ha a szakszervezetek is meg tudják őket szólítani, és igenis a fiatalokat is érdekelheti a szakszervezet is. én látok pozitív jeleket, pozitív elmozdulásokat.
Önök szerint egyébként hogyan lehetne még jobban bevonni a szakszervezeti munkába a fiatalokat? Tehát, hogy oké, érdeklődnek iránta, de hogy tevékenyen ebben akár napi szinten részt vegyenek?
Ez egy érdekes kérdés, hogy mi is próbálkoztunk sok minden, vagy próbálkozunk folyamatosan sok minden, hogy hogy vonjuk be a fiatalokat. A probléma az, hogy kicsit érdektelenek, vagy nem nagyon érdekli sok minden a fiatalokat, és a szakszervezetek tevékenység az ebbe a csoportba tartozik. Így szakmai ügyekkel csak nagyon kevés fiatal tudunk megfogni, aki tényleg fanatikusan ezekre a dolgokra odafigyel, gazdaság, politika, érdekvédelem. Elsődlegesen egy élménnyel, vagy valami olyan dologgal tudjuk, mint ez a rendezvény is.
Ezért is nem nappal, hanem éjjel, így van, tehát egy picit inverzét a megszokásoknak.
Nekünk is alkalmazkodnunk kell a modern technika, illetve a modern kor kihívásainak, és a fiatalokat akár az interneten és egyéb Messengerrel, Skype-al, egyebekkel, ezekkel kell megfognunk, és ezeket kell erősítenünk, hogy ezen eszközök felhasználásával, vagy említhetném a közösségi portálokat is, van jó néhány, ezeken. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy jó példát, egy európai példát, nem is olyan rég voltam az Európai Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Bizottságának az ülésén, és ott mutatták be nekünk, van egy nemzetközi közösségi portál, és itt van egy európai ifjúsági közösség, illetve van egy Second Life, tehát egy második élet nevezetű honlap, ami egy játékhoz hasonlóan az ember kiélheti a második életét, és itt létrehoztak szakszervezeti fiatalok egy szakszervezeti ifjúsági szigetet. És ennek a websájtnak a segítségével szerveztek tavaly az IBM-nél például egy sztrájkot, egy virtuális sztrájkot, hogy egyszerre Európa több országában, illetve a világ különböző országaiban, ahol voltak szakszervezetek, ahol becsatlakoztak, azok megszervezték a sztrájkot az olaszországi IBM-mel szemben, annak a menedzsmentjével szemben, és végül az a virtuális sztrájk, amit ezen a virtuális világban, a virtuális ifjúsági szakszervezeti szigeten megszerveztek, elérték az eredményüket, és elérték a céljukat, és az IBM menedzsmentje meghátrált, és megadta a bérköveteléseket. Tehát vannak pozitív előrelépések, és vannak olyan eszközök, olyan dolgok, ami még a fiatalokat is roppant mód érdekes.
Köszönöm, hogy a mai műsorban velünk tartottak, ennyi időnk volt. Az elmúlt percekben Németh Edit, a Friedrich Ebert Alapítvány munkaügyi kapcsolatok projektmenedzsere és Kovács Balázs, a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség elnöke volt a vendégem.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Mára pedig ennyi fért a műsorunkban, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim Burger Lajos, Ricsovics Kinga és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió.
Tények.
Vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, ma beszéljük meg, hogy ki is a kisebbségi kormányzásban. A Fidesz és a KDNP szerint csak Gyurcsány fele színz benne, és Navracsis Tibor még hozzátette, hogy parlamenti felhatalmazás nélküli kormányzás kezdődik. Orbán Viktor szerint ez olyan, mint amilyen a kommunista rendszerben volt. Akkor most törvényen kívüli helyzetben lenne a kormány? Beszéljük meg, hogy letették az esküt a parlamentben az új miniszterek. Mit hoz az új kormánystruktúra? Tudják-e a kabinett tagjai, hogy milyen irányban változik a kormányzat működése? Beszéljük meg azt is, hogy a szocialisták szeretnék visszavonni az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényt. Mikola István pedig bejelentette a Fidesz, eddig is a pénztártörvény visszavonását szorgalmazta, így amennyiben bármilyen politikai erő ilyen irányban lép, azt a Fidesz támogatni fogja. Összefog a Fidesz a szocialistákkal, és beszéljük meg azt is, hogy milyen töltények vannak a beszédfegyverben, miért hatásos a retorikai radikalizmus, hogyan hitethető el egy országgal, hogy a baloldalon összesen 20-an vannak. A média politizálás egyre lejjebb húzza mélybe a közéleti küzdelmet. Várom önöket a hírek után.
Közlekedési hírek.
Információink szerint kamion személyautóval karambolozott az Árpád hídon a Népfürdő utcánál a Buda felé vezető oldal külső sávjában, de balesetnél helyszínelnek a Szent István körúton is a Hegedű Gyula utcánál a Margit híd felé haladó oldal belső sávjában, ahol szintén dugó alakult ki, mert a Margit híd irányában most csak egy sáv járható. És most kaptuk az információt, hogy a Váci úton szintén két autó karambolozott a Tesco vonalában, a befelé vezető oldal belső sávjában történt az ütközés, ám emiatt a torlódás az Árpád úttól kezdve végig nagyon nagy. Az 51-es főút Pest megyei szakaszán folytatják a munkát a 15-ös kilométer közelében, valamint a 28 és 30-as kilométer között. Mindkét helyen a félútpályát lezárták, és jelzőrök irányítják a forgalmat.
Következnek a Klubrádió hírei.